Itt van ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Rozványi Dávid közgazdász és íróval Patkoló Éva beszélget. A beszélgetés második része következik.
Egy kicsit még visszatérve a boldogság boltra, mivel lehet fizetni ott? Mert ez egy bolt, akkor fizetni is kell, de mivel lehet? Vagy ez mindenki esetében más?
Mindenki esetében más. Például mondjuk föltűnik a boldogság boltban Kaszanova, neki azzal kell fizetnie, hogy bár neki lesz a legtöbb erotikus kalandja a világon, de az igazi szerelmet sohasem fogja megismerni.
És ezt az árat elfogadják általában azok, akik betérnek a boltba?
Általában elfogadják. Vannak, akik nem fogadják el, elkezdenek alkudozni. Én azt hiszem, hogy ez az egyik terület, amivel foglalkozom, a pályorientáció. És azt hiszem, hogy a pályorientáció is kicsit hasonlít ehhez a dologhoz, hogy egy gyerek elmondja az álmait, hogy mit szeretne lenni. Akkor ugye én mindig amellett vagyok, hogy ezt támogatni kell, de hogy legyen tisztában a döntésének a következményeivel. Ha például valaki karriert szeretne, ez is föltűnik a boldogságboltba, könnyen lehet, hogy le kell mondani az jó emésztésről és a családi életről. Ha valaki mondjuk pénzt szeretne, akkor lehet, hogy le kell mondani arról az életmódról, a pihenésről. Tehát mindennek megvan az ára. Az Úr Jézus megváltott minket, de ez a megváltás, ez nem azt jelenti, hogy mi hátradőlhetünk a székbe, és várjuk, hogy a sülganap belerepüljön a szánkba.
A Boldogság Bolt trilógia lett most már, és én azon gondolkodtam, hogy ebben a békétlen, a normális értékrendtől egyre inkább elforduló zűrzavaros világban talán a fiatalok vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Hogyha a három közül egy könyvet ajánlana, a fiataloknak melyiket ajánlana, amelyik meg tudná őket szólítani?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt mondanám, hogyha egy fiatalnak nincsenek meg a hitbéli biblikus alapjai, akkor az első kötetet ajánlanám hozzá. Ha viszont járt már hittanra, és van egy kis fogalma arra, hogy mégis mi az a Biblia, mi a kereszténység, akkor annak pedig a Bibliai Boldogságból meséket. Én bevallom, hogy nagyon kritikus szellem vagyok. És én úgy érzem, hogy ma a kereszténységnek az egyik legnagyobb baja, hogy ennél is közgazdász vagyok, hogy így mondom, hogy nem tudjuk eladni a hitünket. Ugyanis a keresztény életnek, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, van kétfajta vonulata. Az egyik, amit mi belül, mint keresztények meg tudunk élni, hogy milyen nagy ajándék az Isten kapcsolat, milyen nagy ajándék, hogy van mibe kapaszkodnunk. Tehát, hogy aki megéli a hitet, tudja, hogy ez milyen csodálatos ajándék, de az, akinek még nem adatott meg a hit kegyelme, és egyáltalán még ismerete sincsen róla, annak egyszerűen nagyon torz képe van a kereszténységről, a hitről, az egyházról, a vallási közösségről. Ha egyáltalán megnézzük, hogy a hírekből mi jut el hozzá.
Igen, a médiából tájékozódnak.
Igen. Tehát a különböző visszásságokról, visszaélésekről, egyebekről, ezzel van tele a média. És az a baj, hogy egy fiatal, aki még esetleg nyitott szívű is, elmegy a templomba, akkor kapja ott olyan hatást, olyan lökést, ami után azt érzi, hogy igen, jó lenne ide tartozni. Sok esetben annyira zártak a templomi egyházi vallási közösségeink, annyira idegen attól, amit megszokott a fiatal, hogy nem vonza. És nekünk keresztényeknek jó lenne, hogyha nem csak a saját hitünkkel, a saját megélt igazságunkkal, életünkkel tudnánk foglalkozni, és nem csak erről tudnánk beszélni, hogyha egyáltalán beszélünk róla, hanem megfogalmazni egy világi ember számára, milyen pozitívumokat jelent a kereszténység. Hogy ennél is most nagyon csúnya dolog, ott fogok mondani megint, hogy templomba menni, nem csak kötelességből, mert az van benne az egyház öt parancsolatában, hogy el kell menni vasárnap szentmisére, hanem hogy elmenni a templomba, akár egy jó szórakozás is lehet. Hogy ott egy olyan időtöltés is lehet, ami még függetlenül attól, hogy az elején valaki hogyan fogadja el Isten létét, tud-e benne hinni, hogy jól érezze magát. Ha megnézzük azt, hogy, és ezzel nem a hagyományos egyházi programok ellen akarok felszólalni, mert azokra szükség van, hogy a szentmise, a hitoktatás, ezek mind az alapja a keresztény életünknek, de hogy tartunk olyan programokat, amikkel be tudjuk vonzani a nem hívő vagy látens hívő embereket is a templomba. Útkeresőket, vagy egyáltalán aki nem is keresi az utat, még nem is tudja, hogy szüksége van hitre, csak látja azt, hogy van egy jó program egy templomba, és elmegy oda. Hogy tudjuk-e reklámozni a hitünket? Tudunk-e olyan ízelítőt adni a hitünkből, amitől először csak azt mondja, hogy most jól érzi magát, úgyhogy visszajön majd ide. Az a baj, hogy a egyházi közösségek, és mondom, ezzel nem ezekkel, tehát nem ezeknek a számát kellene csökkenteni, hogy vannak a hitet megélő programjaink, esetleg kulturális programokat, még koncerteket, egyéb kiállításokat szerveznek a templomba, de vagy mikor tud majd olyan programokat is csinálni, ami egy fiatalokat azért viszel a templomba Istenhez, mert hogy egy jó buli. Hogy vajon mikor jöttünk el, addig egy fiatalnak trendi lesz, hogy szelfizen a templomba. Olyan meg nem is beszélve, hogyha, és bocsánat, közgazdász végzettségem nagyon előjön ilyenkor, hogy például a kommunikációban mennyire gyengék vagyunk. Hogy például, hát ugye, amikor járjuk a világot, akkor ugye mindig próbálok tájékozódni, hogy hol lehet misét hallgatni. És például, hány olyan egyházközség van, ahol bevallom, hogy az én lassan 55 évemnek a tudása kevés az, hogy megtaláljam, hogy az adott nap mikor és hol lesz szent mise. Főleg ugye a vidéki plébániákon, amikhez több filia is tartozik. És ez még csak az információ. Mikor tudunk olyan közösségi felületeket csinálni, amik a fiatalokat megfogják. És tudom azt, hogy a szerencsétlen papjaink agyon vannak terhelve. Tehát tőlük nem is lehet elvárni az, hogy még amikor éjfélkor vége beesik az ágyba, elmondta az imáját, hogy akkor még elkezdjen a Facebook. Hol van már a Facebook? A TikTokkal meg egyebekkel foglalkozni. De hogy milyen jó lenne, hogyha a hívek segítenék a papjaikat és az saját közösségeiket azzal, hogy azt az élményt, amit a hit jelenthet, a közösségi médián keresztül is megpróbálnák közvetíteni az emberek felé.
A Mária Rádió a maga lehetőségeivel próbál ebben segíteni. Az baj, hogy a fiatalok nem nagyon hallgatnak rádiót. Viszont vannak podcast műsorok, a Facebookon ott van a Mária Rádió már, úgyhogy egy keveset talán hozzá tudunk járulni ehhez.
Igen. Az előbb ugye föltette azt a kérdést, amire még nem nagyon válaszoltam eddig, és bocsánat, csak élvezem a beszélgetést, azért válaszolok ilyen hosszan, hogy most a 21. században lehet adni papíralapú könyveket. Én azt hiszem, hogy a könyvetnek nagyon megváltozott a szerepe. Tehát korábban a nyomtatott szó az információ továbbadására szolgált, tehát valaki azért vett meg egy könyvet, mert úgy gondolta, hogy új dolgokat fog megtudni. Manapság az új dolgokat az internetről tudjuk meg a közösségi médiáról, és könyveket azért szoktunk megvenni, mert az valami olyan értéket jelent, amit érdemes megőriznünk otthon. Sajnos ugye azzal számolni kell, hogy valami megjelenik az interneten, egyszerűen valami olyan határozat vagy döntés, hogy az politikailag nem korrekt, valamikinek sérti az érdekeit, ezért törölni kell mindenhonnan. A könyvespolcunkon ott van a könyv, az megtartja az értékét, megmarad nekünk. És bocsánat, most egy ilyen titkokkal is előjövök, de csak itt ilyen kis párhuzamot szeretnék állítani hitünk reklámozása és egy könyv között, hogy mi, ami úgy adjuk el a könyvet, hogy nem a könyvet akarjuk eladni. Amikor elmegyünk valahova és tartunk egy könyvbemutatót, az olyan szívvel csináljuk meg, hogy emberek, ha akarnak, vesznek könyvet, ha akarnak, nem vesznek könyvet, nem beszélünk el senkit, hogy vegyen könyvet, adunk egy óra irodalmi műsort, néha közösen éneklünk is, amivel egy élményt akarunk adni, hogy annyival gazdagabban menjenek haza az emberek. Vesznek könyvet, nem vesznek, persze mi örülünk, ha vesznek, tehát nem tiltakozunk kellene, de hogyha azt látjuk, hogy ott van 30 ember, és nagyon jól érzi magát, jól elbeszélgettünk, és már mondjuk egy nyugdíjas klub, ahol nincsen pénzük könyvet venni, vagy diákok, akinek ebből nem adunk el könyvet. Hogyha ezt látjuk, akkor mi már boldogabban megyünk haza.
Az előző gondolatmenetéhez kapcsolódva jutott az eszembe, hogy a szép irodalommal át lehet-e adni a hitet? Lehet-e evangelizálni?
Hát különben mi értelme lenne? Én ezt mondom. Tehát én nekem az az elvem, hogy minden szó, ami nem az Istenről szól, az hiába való. Ennek látszólag ellent mondok, mert én nagyon sokszor mutatom be a maga pűrességében, mesztelenségében a gyenge emberi természetet. De minden írásomnak a végén ott van a megoldás, a megváltás. Tehát nagyon sokszor mutatom be az embernek az útkeresését, azért, hogy bemutassam, hogy mik azok az utak, amik nem vezetnek el a boldogsághoz, de mindenhol a szeretethez, és hát a szereteten keresztül meg Istenhez vezet el. Tehát én azt mondom, hogy én bevallom, hogy a mai magyar irodalommal is eléggé kritikus vagyok, ugyanis jelentős részben vagy közönségművek születnek, hogy finoman mondjam, eredeti gondolat nélkül, vagy pedig ilyen öncélú művészieskedik, lárpöllár művészkedés, és igazából egyik sem hat az emberekkel. A közönségműveket elolvasod, de a lelkük nem épült tőle, a művészieskedő könyveket pedig el sem olvassák, lefélebb illemből megveszik, mert jól mutat a könyves polcon. Én nekem van egy nagyon kemény gondolatom, amivel lehet vitatkozni, de én mind azt mondom a gyerekeknek is, hogyha meghívnak hent, hogy irodalomórát tartani, és kérdezik, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a művészi értéket az értéktelentől, hogy az a mű, amiben önmagadra ismersz, na az a gics, amiben azt ismered fel, hogy mivé válhatsz, na az már egy alkotás. És ugye még itt szó volt a boldogságról. És nekünk keresztények, ugye akik mi beleszülettünk, vagy benne élünk a kereszténységbe, egy nagyon furcsa logikai ellentmondást kell feldolgoznunk. Hogy az, amit mi boldogságnak nevezünk, az egy világi elvek alapján élő ember számára maga a boldogtalanság. Ugye, ha megnézzük, hogy Jézus miket mondott, hogy felsorjuk a 8 boldogságot, hogy a szegények, szomorúak, a éhezők, az, akik üldözés szenvednek, ez éppen egy világember számára a boldogság antitézise. Hogy most a szegénység az miért jelentene boldogságot, a szomorúság miért jelentene. És valahogy azt kell, úgy kell megfogalmaznunk a hitünket, hogy ne ijesszük el az embereket. Hogy ezért mondta nekem egy pap barátom, hogy az egy nagyon rossz térítési módszer, hogyha valaki egyből a hegyi beszédet kezdi el olvasni a 8 boldogsággal, mert ez elijeszti őket, hogy tehát megtalálni a hitünkbe azokat az értékeket, amik egy most még nem hívő ember számára is értéket jelentenek, és így közvetíteni. Tudom, hogy ez bizonyos szempontból úgy tűnik, hogy gyávaság, de én azt mondanám, hogy inkább ez csak ravasság, tehát ugye a galamb szerítség is kígyó ravassága. Nem szabad sohasem megtakadni a hitünket. Nekem a főiskolán volt egy nagyon jó professzorom, akinek kicsit merebb volt a stílusa, és amikor mi diákok úgy kicsit idegenkedtünk ezttől, akkor mindig azt mondta, hogy hát sajnálom, én porosz vagyok. Hát porosz származású volt, és hát nekünk is kell, hogy hát sajnálom, mi katolikusok vagyunk, mi keresztények vagyunk. Tehát ezt soha nem szabad eltitkolnunk, de valahogy olyan nyitottsággal kell megélnünk a hitünket, olyan nyitottsággal kell fordulnunk másik ember felé, hogy ne ijesszük el. hogy először csak lássa az, hogy lehet így is élni. Utána lássa az, hogy ebben milyen értékek vannak, és a többit meg a Jóisten kegyelmére kell bíznunk, hogy az a maga, amit elvetettünk, az hogyan kell majd ki az ő lelkében.
Hozott nekünk egy ígét is, melyik lenne az, és milyen személyes élménye fűződik hozzá.
A Márk evangéliumából hoztam egy részletet. Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. A föld magától terem először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás. Nekem ez az idézet azt hiszem leginkább az írói működésemhez kapcsolódik, ugyanis az az élmény, hogy én leírok egy szót, és nem tudom, hogy milyen úton, módon eljut azokhoz az emberekhez, akiknek ez segítséget jelent, akiknek megerősítést ad. És ez egy olyan nagy ajándék, ami tényleg a Jóistennek a titka, hogy ezek hogyan történnek meg. Néha megpróbálom kinyomozni, hogy hogyan került el egy adott írásom valakihez, de teljesen reménytelen, és nem is lényeges. A másik pedig, hogy tudjuk a helyünket. Tehát nagyon sokan az írókat, a művészeket valami felsőbbrendű kasznak a tagjának tartják, de valóságban ez nem így van. Nézzük meg, hogy hogyan működik az egész. Van a gondolat, a logosz, az ige, az isteni szó, és van az az ember, akinek a lelkében ez kicsirázik. Az, hogy most ez milyen útvonalon kerül el hozzá, az éppen teljesen lényegtelen. Ez olyan lenne, mint hogyha szél kezdene azzal dicsekedni, hogy amikor elvetett a mag, veti a magot, akkor a szél vitte a megfelelő helyre. Szóval mi annyi vagyunk, mint egy légfogallat. Van a Jóisten, és van az az ember, akihez eljut, és ezen kell munkálkodnunk, hogy egy jó közvetítő közeg legyünk. És én bízom benne, hogy amikor írok valamit, akkor magamból csak annyit rakok bele, hogy hiteles legyen, de nem magamról akarok bennük mesélni.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkérésünket, és köszönöm szépen az elmondottakat.
Én is nagyon köszönöm, nagyon kellemes beszélgetés volt. Isten áldja rádió munkatársait és hallgatóit.
Köszönjük szépen.
Rozványi Dávid, közgazdász és íróval, Patkoló Éva beszélgetett.